Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 139-es énekünk eléneklésével. Eke énekeskönyvünk 139-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként. Eke énekes könyvünk 35-ös énekét.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünk üdvösségét.
Csak tőled kapom. Újjá
dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó felséges. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram, bocsáss meg, hogy olyan sokszor tele van a szívem panasszal. Bocsáss meg, hogy az előttem álló akadályokra figyelek, és nem tudok rád felnézni. Adj nekem hitet, és adj nekem szívembe hálaadást, hogy szívemmel és számmal is dicsérhessenek. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Segyünk el, imádkozzunk. Uram, olyan sok kívánságom van hozzád, de nem tudok jól kérni tőled. Kérlek azt, hogy egyre közelebb legyek hozzád, és a kívánságaim is tőled jövőek legyenek. Hálát adok, hogy egy lelkileg gazdag életre hívtál el. Kérlek, légy mindig az én reménységem, és add, hogy soha ne hagyjalak el. Erősíts meg engem igéd által. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra meg írt igét, úgy, ahogy megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 12. fejezetben, az első verstől a 6. Azon a napon ezt mondod majd: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítóm, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Amen. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jönne ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemesen a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test felhámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a köszöntést.
Éneklek az Úrról, lantom pengetem, neve dicsőségét egyre hirdetem. Hirdetem ti néktek, fáradt emberek, felüdülni mindig hozzát érjetek. Én is hozzát értem, s vallom boldogan, Istennek rejám is féltő gondja van. Elsorolni is sok, amit tesz velem, hogyan óvja, védi ma is életem. Egyszülött fiáért szeret engemet, aki bűnöm miatt halni engedett. Otthon és útközben szólhatok vele, nem utasít el, hogy nincs rám ideje. Igéje, szent lelke kísér utamon, a keskeny utat így bátran róhatom. Éneklek az Úrról, lantom pengetem, neve dicsőségét holtig hirdetem.
Kész az én szívem, Uram, néked zeng a dalom, előállt hátfalon, hadd keltsen fel a hajnal. Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem.
Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lang és hársfa, hadd ébreszem a hajnalt, magasztallak, Uram, a népek közt, zoltárt zengenek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas felekekig, magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsérnek az egész földön.
Köszönjük szépen! Kérem, álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket! Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére, és fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Jani bácsi, Jani, tetszik?
Igen.
Már nehogy kikerülje aztán a klinikon végül. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. Isten tiszteltünket pedig folytassuk a 397-es számú ének eléneklésével. Eke énekes könyvünk 397-es énekét énekeljük.
Oh,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Jelenések könyvében, 14. fejezet első versétől az 5. a következőképpen. Isten igéje tehát a Jelenések könyvéből olvasom a 14. fejezet első versétől. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve, és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekeltek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak. És szájukban nem találtatott hazugság, ezek fethetetlenek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, most a olimpiai selejtezők idején vagyunk. Sok sportoló utolsó reménységét látja abban, hogy egy ilyen selejtező részt vett és bekerülhet arra a versenyre, amely egyébként a világon talán legnépszerűbb verseny. Már meg kell jegyezni, hogy elüzleti esedett versenyről van szó. Egy olyan versenyről, amiben a pénz dominál már, és azért még hajlandóak dopingolni és versenyzők. Tehát ezért a versenyért, meg azért a hervadható koszorúért, amit ezeken a versenyen osztanak, és azért a népszerűségért, amit ez adhat nekik, rengeteget edzenek, és szeretnének bekerülni a csapatba. Szeretnének ott lenni, ahol a reményeikben a legjobb helyen lehetnének. Igényben is azt látjuk, hogy van egy döntőbe került csapat. 144 000 szám szerint, ahogy írja a Szentírás, 144 000 ember, akik ott állhatnak a báránnyal a Sion hegyén. A báránnyal a Sion hegyén lenni, de csodálatos lehet. Vajon kik ezek? Kik kerülhetnek oda? Kik lehetnek benne ebben a 144 000-ben? Akik az Úr Jézus Krisztussal az Istennek a hegyén, a kijelentés hegyén ott állhatnak. Ha végig gondoljuk, hogy milyen csodálatos élmény lehet ez az Isten közvetlen közelében lenni ott az Isten hegyén, azt hiszem mindjárt szívében ott van, hogy de jó lenne ebben a 144 000-ben ott lenni. De jó lenne köztük lenni a megváltóval, a bárányjal az Úr hegyén. Győztes ez a bárány, legyőzte a bűnt, és a győztessel együtt lenni csodálatos dolog lehet. Isten népe sokszor átélte ezt, hogy győzelmet győzelembe halmozott az Úrral, győzelmet átélte azzal az Istennel, aki a kezébe vette az ő népét. Apró győzelmek ezek az Úr Jézus Krisztuséhez képest, de mégis csodálatos lehetett abban a csapatban lenni, aki azt átélje. Ha végig gondoljuk, hogy Jerikó falainál, a bevehetetlen erődnél, ott áll Izrael pici népe, és elkezdenek harsonázni körbe a falon, és egyszer csak leomlik a fal, és Isten kezükbe adja ezt a bevehetetlen erődöt. Hát milyen csodálatos élni, ebben a győztes csapatban ott lenni. Átélni azt, hogy az Isten velünk van, és a kezünkbe adja azt, ami egyébként elképzelhetetlen. És milyen csodálatos lehetett az a gedeoni csapat, akik mikor már az Isten kiselejtezte a társaságot, és ott van az a 300 ember Gedeon mellett. Mi vagyunk az Úr népe, az Úr hadserege. Az Isten velünk akar győzelmet elérni. Milyen csodálatos lehet abban a közösségben lenni, az Úr mellett. És tudva azt, hogy itt van az Isten közöttünk, és mi 300-an megyünk a hatalmas nagysereggel szemben. És amikor győznek 300-an a hatalmas nagy hadsereggel szemben, milyen csodálatos élményérzés lehet. Ott lenni abban a seregben, ahol az Isten megmutatta az erejét, hatalmát, és legyőzte az ő ellenségeit. Persze új szövetségi győzelmek is vannak, nem csak az Ószövetségben mutatta meg az Isten az erejét, és az jutott eszembe, amikor a tanítványokat kiküldi az Úr Jézus Krisztus, és látják a tanítványok, hogy Jézus nevének engednek a lelkek, még az ördögök is, akkor tele van a szívi körön, hogy a báránnyal, az Úrral mi ott vagyunk a győzelmes csapatban, és visszamennek Jézushoz örvendezve, hogy Uram, nevednek még az ördögök is engednek. És Jézus mondja, hogy nagyszerű, de ez egy kis győzelem. Ne ennek örüljetek. Sokkal nagyobb győzelem vár rátok. Sokkal nagyobb győzelem van ebben a pakliban. Erre a nagy győzelemre vágyatok. Azt, hogy a nevetek föl van írva mennyek országában. Azt, hogy majd ott állhattok a hegyen, a bárányjal, a Sion hegyén. Lelkesítő győzelmek ezek, de mégis apró esemény az, amit átéltek az Isten népe az Ószövetségben és az Újszövetségben. Persze mi is személyesen átélhetünk ilyen győzelmeket jelenkorunkban is. Átélhetünk győzelmeket akkor, amikor az Isten a saját életünkön keresztül megmutatja az ő hatalmát. Amikor bennünk győzi le azt, ami szemben áll vele. Bennünk arat győzelmet. És milyen csodálatos látni azt, hogy a szolgálatunk révén valakinek az életében győzelmet arathat az Úr. Átélni azt, hogy én az Isten eszköze lehetek. Az Isten győztes csapatában ott állhatok. Milyen csodálatos megtapasztalni ezt is ebben bennem. Aki tudja, az tudja, hogy miről beszélek. Aki nem tapasztalt még ilyet, annak hiába mesélnénk. Mint ahogy egy finom gulyáslevesnek az ízét sem tudjuk visszaadni szóban, csak akkor, hogyha megkóstolt az ember és megeszi. Azt sem lehet átadni, hogy milyen az Isten mellett győztesként ott lenni. Amikor az Isten cselekedhet saját életünkben, vagy cselekedhet rajtunk keresztül. De ezek semmik ahhoz képest, amit ott az a 144 ezer élt át a bárány mellett, vagy fog át élni a bárány mellett. De hát kik lehetnek ezek a 144 ezer, hogy akkor tudhassuk, hogy ott leszünk-e, vagy nem, tehát átéljük ezt, vagy nem éljük át. Hát vannak szekták meg felekezetek, akik ezt már beosztották magunk között, és azt mondták, hogy már betelt. 144 ezer, tehát igazából most már nincs sansza senkinek sem, mert az ő csapatukból már beosztották a létszámot. Tehát a Jehova tanúi ezt mondják, hogy sajnos már betelt, tehát többiek már csak olyan futottak még kategóriában tudnak mozogni, akik talán oda kerülnek valahogy, de hát a 144 ezer az övéi közül már megvan. Elég szomorú lehet egyébként az életük, hogyha úgy gondolják, hogy a bárányhoz már ők nem kerülhetnek oda, mert már a vezetőik, vagy azok, akik előttük értek, azok már betöltötték ezt. Hát a Szentírás másképpen mondja, kicsit visszább a 7. fejezetben beszél a 144 ezerről, a Jelenések könyvében Isten igéje. János a látomásában, amikor az Isten megmutatta neki, kinyitotta mennyországnak a kapuját, akkor azt látta, hogy a 144 ezer eltecsételt van. Csodálatos ifjúság énekes, az enkük énekeltük, ahol a 144 ezer elpecsételt várott énekek a bárány énekét. Csodálatos ige szakasz ez, és csodálatos ének jó énekelni. De hát ott a Jelenések könyvének 7. fejezetében azt olvassuk, hogy az Izrael törzsének 12 törzséből 12 ezer ember van kiválasztva, és hát ez a 12-szer 12 ezer, azaz a 144 ezer. Tehát amikor a Jehova tanúi jönnek ezzel, hogy a 144 ezer ott van, meg kell kérdezni, hogy melyik törzsbe tartoztok? Melyik törzshöz sorolnád magadat, amelyből 12 ezer egyébként el van pecsételve? Ha viszont nem szó szerint értjük ezt, hogy most akkor Izrael 12 törzse van ott a bárány mellett, és abból 12 ezer, hanem azt gondoljuk, hogy Jánosnak valahogy el kellett mondania, el kellett mesélnie, hogy mit látott ott a bárány mellett a Sion hegyén, hogy ott az a 144 ezer ember az kikből állhat, akkor nyilván használt egy képet, amikor azt mondja, hogy Izrael törzsének, 12 törzsének, ami egyébként a teljességnek a száma, a teljesség száma szólozva a teljességgel, 12-vel, sőt azt még megezerszerezve, tehát az Isten népének az a csodálatos teljessége, aki ott áll a bárány mellett. Hogy aztán ebből vannak, ezek közül vannak zsidók is, és ki tudja melyik törzsből származnak, de hogy vannak Krisztus elpecsételtjei, akiket a vérén váltott meg, akiket Krisztus oda szerethetett az Istenhez, és ott a hegyen valóban eltelett, ez a valószínű. De mindenképpen arról van szó, hogy az az a 144 ezer ember, aki ismeri az Urat, akit az Isten elpecsételhetett az ő akaratának cselekedetére, azért, mert megváltoztatta az életét, és azért, mert ő már a lélekre tud hallgatni, és az Isten szent lelke által cselekedheti azt, amit az Isten a szívére helyez. Tehát ez az a 144 ezer ember. Tehát, hogyha meg akarjuk tudni, hogy vajon mi ott leszünk ebben a 144 ezerben, akkor ezt kell megvizsgálni alapvetően, hogy elpecsételhetette az Isten már engem magának. Isten szent lelke vezetheti-e az én életemet? És ezáltal lehetek-e Isten gyermeke? Isten valóban Úr lehet-e az életemben, és véghez viheti-e azt, amit meg szeretne valósítani az életemben. Tehát azoknak a teljessége, akik az Úrnak engedelmeskedő és neki való szolgálatban elkötelezett életet élnek. Az a 144 ezer, akinek a homlokán ott van az Úrnak a pecsétje. Most ez nyilván nem olyan, mint egy tetoválás, amelyet egy-egy bandához vagy rasszhoz tartozók alkalmasint magukon viselik a világ több pontján, hanem egy olyan pecsétről van szó, amit azt mondja az Úr, hogy eltitkolhatatlan. Tehát a homlokára van pecsétel. Tehát valakivel szemben nézek, rögtön a homlokom látszik. És hogyha valami a homlokomon van, ha egy redő van rajta, akkor mindenki tudja, hogy ki vagyok én, egy mérges ember, mert összehúztam a szemöldökömet. Amikor a homlokomra pecsételt jelről beszél az Úr, azt jelenti, hogy látszik rajtam az Isten lénye. Amikor visszatükrözöm az ő arcát. Amikor az Isten megvalósul az én életemben, és mindenki láthatja azt, hogy ki az, aki én bennem cselekszik, és ki az, aki az én életemet vonza, ki az, aki az életemet mocorogtatja. Tehát az ő népe az, akik alapvetően Izrael, akiért az Úr harcol, meg az Úr harcosa. Izrael, akik az Isten emberei lehettek azért, mert Isten megváltotta Jákobon keresztül a csalóból Izrael harcosát formált, aki egy Istentől elszakadt ember, és aztán az Istenhez közeli emberré lesz. Keresztjének, akik pogányságukban élték az életüket, és egyszer csak Krisztus megváltó hatalom megjelent az életükbe, és keresztjénné lettek. Tehát a teljesség szorozva 1000-rel, szorozva 12-vel, 144 ezer ember van ott fönt, a bárányjal, a Sion hegyén, azok, akik elpecsételtjei az Úrnak, akik eltitkolhatatlanul az Úréi, akiknek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy kicsoda az Isten, és az Isten mivé formálta az ő életüket. Tehát amikor ez visszatükröződik, az Isten arca az emberen, akkor valósul meg Isten akarata a megváltásban. Most ebben a csodálatos közösségben, amikor ott van a bárány mellett a Sion hegyén, ez a 144 ezer ember, tehát azok, akik elpecsételtjei az Úrnak, azok, akik az Isten akaratát cselekszik, akik a Szentlélek által Isten akaratát már ismerő és azt cselekvő emberek, tehát ott vannak fönn a Sion hegyén a bárányjal, és egyszer csak hatalmas zúgás támad, hallottam egy hangot a mennyből, írja János, mint nagy vizek zúgását. Nem tudom, a testvérek voltak-e már ilyen nagyon nagy vízesés mellett. Egyszer, amikor Svájcban jártunk, akkor egy folyónak, a Rajnának a forrásához elmentünk, és ott a sziklából ömlött ki, zúgott a víz, és hatalmas mennydörgés volt az a zúgás, és aki egyébként ezt úgy megkereste a hegyek között, az csak az úgást hallott először, de megközelíthetetlen volt ez a forrás, úgy vágott egy ösvényt a sziklába, hogy oda juthasson és megláthassa ezt a forrást, ezt a zuhatagot, ezt a hatalmas nagy mennyiségű víznek a kiáramlását. Tehát ez egy eszméletlenül nagy zúgás. Azt mondja, hogy nagy vizek zúgását hallottam, mint hatalmas mennydörgés hangját. Mennydörgést is nyilván már hallottunk, amikor elkezd morogni az ég, és akkor egyszer csak egy hatalmas nagy durranással kisül a feszültség a légkörben. És mindez a hang, ez a nagy vizek zúgása, meg ez a hatalmas mennydörgés, ez alapvetően Jánosban egy ilyen hárfa zenét képez. Tehát hogy lehet egy mennydörgés, meg a nagy vizek zúgása ennek a hárfának, ami ilyen nagyon-nagyon lágy zeneszerszám, hogyan lehet az alapvetően menni? Tehát ezt akartam kifejezni, János, hogy valami olyan hatalmas, elementáris erővel jelent meg az az Isten dicsőítő ének, amely olyan lágy volt, hogy az embernek a szívét belengedte. Hát hárpával játszottak szerelmes énekeket, meg ilyen lágy dallamokat, és János azt mondja, hogy a nagy vizek zúgás és a mennydörgés egy ilyen nagyon lágy dallammal jött elő, amelyre aztán elkezdte énekelni a 144 ezer a bárány énekét. De ez a 144 ezer, ahogy olvassuk, egy olyan éneket énekelt, egy olyan új éneket, amely nem tanulható meg. És ez olyan nagy csoda, hogy egy nem megtanulható éneket énekelnek a bárány, az elpecsételtek a 144 ezer. Amikor Viatorbágyra kezdtem járni, még ott élt a egyik alapítója ennek a szolgálatnak, a Várai Sanyi, akinek köztudottan rettenetes hangja volt. Sosem tudta a dallamot énekelni, ezt mondta is magáról, és mindig mondta, hogy na majd ott a 144 ezerben, amikor majd ott az üvegtenger partján állunk, majd ott fogok én énekelni igazán. És valóban arról van szó, hogy nem megtanulható éneket kap az ember a szívébe. Most itt még próbáljuk szépen énekelni, meg próbáljuk a harmóniákat tartani, és nem kilógni belőle, legalábbis nagyon, és akkor úgy gondoljuk, hogy szépen énekelünk, de ott meg az Isten a szívünkbe ültetett éneket fog adni, amelyen még a várarja is annyi is, amelyben még a várarja is annyi is részt fog venni, és az ő éneke is segíti mindazt, ami ott el fog hangzani. Tehát a 144 ezer, tehát azok az elpecsételtek, akik szívükbe kapják az Isten ajándékát, ezt az éneket, azok valóban ajándékként élik azt meg, mint ahogy mi is ebben a mai létünkben, a földi létünkben megtapasztaljuk, hogy a hit az nem megtanulható, nem megszerezhető. A hitet nem lehet átadni generációknak. Mint ahogy szoktuk mondani, hogy az Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. Mi nem tudjuk átadni a gyermekeinknek a hitet, mi nem tudjuk odaadni a szomszédunknak a hitet, vagy a munkatársunknak a hitet, mert azt az Isten adja ajándékba. Mi csak bizonyságot tehetünk arról az Istenről, aki meg tudja ajándékozni az embert. Mi elmondhatjuk azt, hogy mi is ajándékot kaptuk, és te is kaphatsz ajándékba. Amikor a régi kollégák a bányánál mondták, hogy úgyse tudsz engem megtéríteni, mondtam, hogy hát persze, hogy nem tudlak, meg nem is akarlak. Mert hát én nem vagyok ennek a birtokában. Tehát nem én osztogatom. Még erőszakkal sem tudom oda tenni az életedbe. Meg lágyan, szeretettel sem tudom oda tenni az életedbe. Én csak Istenről tudok bizonyságot tenni, aki engem is megajándékozott, és ő téged is megajándékozhat. A szívedbe teheti a hitnek az ajándékát. De hát az Istennek való engedelmesség, a lélek gyümölcsei is ajándékként jönnek az ember életébe. Tehát hogy lenne már az én életemben szeretet? Olyan szeretet, ami az agapé szeretet, amely nem önző, amely nem a maga hasznát lesi, amely örökké megmarad. Nincs ilyen szeretet bennem. Ezt az Isten rajtam keresztül tudja adni, amit én is ajándékba kapok, és tudom továbbadni az ellenségeimnek is. Nincs bennünk az, ami az Istentől való, csak akkor, hogyha az Isten belehelyezi ajándékként az életünkbe. Honnan ismernénk mi az üdvösségbe vezető utat, a mennyország felé vezető utat, ha Isten nem ajándékozna meg azzal a látással, ha nem ajándékozna meg a napi bizonyossággal, hogy él az Úr, és mutatja az utat, és az életünkben, a gondolatainkban ott van és cselekszik. Ajándékként adja az üdvösségre vezető utat az ember számára, de hát nyilván a dicsőítés sem lehet csak úgy önmagunktól, ajándékba teszi az Isten a szívünkbe a dicsőítés ajándékát. Tehát amikor föláll egy dicsőítő kórus, akkor az nem azért dicsőítő kórus, mert ők aztán elhatározták, hogy most dicsőítik az Urat, hanem azért dicsőítő kórus, mert az Isten a szívükbe adta az Isten dicsőítésének az ajándékát. Sokszor beszéltünk már erről, hogy az Istent hogyan lehet dicsérni, dicsőíteni, magasztalni, milyen színvonalon lehet kiállni, énekelni, vagy zenélni, és milyen szerszámmal. Én mindig ezt képviseltem, hogy nekem nem számít, hogy helyesen van-e leénekelve a dallam. Nekem nem az számít, hogy milyen szinten szólal meg a zenekar, hanem az számít, hogy akik éneklik, azok valóban a szívükből énekelnek-e. És hogyha most a luteránia nagy énekkarát nézzük, aki az egyházunkban a egyik legnevesebb, meg legjobb színvonalon éneklő énekkar, ha ők kiállnak és azt gondolják, hogy maguk a saját énektudásukkal engem megörvendeztetnek, meg meggazdagítanak, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy szépen énekeltek, de ez nem Isten dicsőítés. Viszont, hogyha kiállnak néhányan, és össze-vissza énekelnek, mert hát nem tudják igazán tartani a harmóniát, de a szívükben ott van az Isten dicsőítése, nekem könyv szalad a szemembe, és átélem azt, hogy az Isten hatalmas. Persze, ha luteránia szívében ott van az Isten dicsőítés, és kiválóan énekelnek, hát az a csodálatos. De az is akkor az Isten ajándéka, és nem annak az énekkarnak a terméke. Amikor a gyülekezetünkben énekkart alakítottunk, és Lajos mondta, hogy hát ezt nem úgy szokták csinálni, hogy na jöjjön mindenki, aztán majd csinálunk egy énekkel, ki szokták válogatni, hogy nem fog a szoprán szólamba, ki fér bele, meg a tenorba, meg a basszus szólamba, meg az altba, ki az, aki belefér, Mondna, hát úgy könnyű, Lajos, úgy kell énekkart csinálni, hogy mindenki odajön, és akkor elkezdjük az Urat dicsőíteni. És Lajos elcsodálkozott, mint szakember, hogy ezek az emberek, akik szedettetett csapatként összejönnek, egyszerűen csak négy szólamban meg tudnak szólalni, és a harmónia összeáll. Hát ez az, amikor az Isten adja a szívünkbe. És ott akkor egyikünk sem büszkélkedhetett azzal, hogy ezek mi vagyunk. És most nézzétek meg, hogy milyen jól énekünk, mert tudtuk, hogy kegyelem minden pillanat, amikor a harmóniában tudtunk maradni. Ez az Isten ajándéka, ami alapvetően megnyilvánulhat az ember életében, és valóban az Isten dicsőíti, és nem azt, aki ott kint áll. Mert nem jöhettünk el sohasem egyetlen szolgálatról sem, hogy verjük a mellünket, hogy aztán mi szépen énekeltünk, és mi azért tudunk. Hanem azt tudtuk mondani, amit megszólaltott az Isten dicsősége, és az Istennek a kegyelme volt. Tehát nem elképzelhető itt a Földön sem, hogy valaki Jézus Krisztusban megváltást kapott, és ne szeretné dicsérni az Urat, vagy ne akarná követni az ő akaratát, ne lenne a szívében túlbudjanásként Isten dicsőítés vagy imádság. De hát tudjuk, hogy az imádság is, meg a dicsőítés is Isten ajándéka a szívünkbe. Nem mi soroljuk föl a kívánságainkat Isten felé az imádságban, hanem az Isten adja a szívünkbe, hogy mit szeretne megvalósítani. És nekünk csak azt kell visszhangozni, és akkor az Isten már adja is az ő ajándékát, mert hisz elkészítette réges-régen nekünk. Most akiből ez kibudjan, és előjön a többiek előtt, akkor az nyilvánvaló, hogy ott a gyülekezeti közösségben Isten dicsőítésé válik. És valóban, aki az Isten gyermeke, aki az Istentől megváltást kapott, az a gyülekezetben akarja dicsőíteni az Istent. Ott van a közösségben, és azt szeretné, hogy az Isten itt legyen közöttünk, és ez az Isten, aki itt van közöttünk, az megjelenjen a világ előtt is, aki sóvárogva várja alapvetően az Isten fiaknak a megjelenését. És akik a gyülekezetben élik az Istennel való kapcsolatot, és kapják a szolgálatot, azok építik a gyülekezeti hívő közösséget, akikkel aztán együtt lehet énekelni a bárány énekét, azzal a dicsőítéssel, amit a szívünkbe tett az Úr. Na hát ezt tudja megtenni az, aki, ahogy a 4. és 5. versben olvassuk, ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg Áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak. És a szájukban nem találtatott hazugság, ezek fethetetlenek. Hát akkor mi nem kerülhetünk oda. Rettenetes. Ha végignézzük, hogy nem mehet oda az, aki nem szennyezte be magát nőkkel, tehát a szexualitás terén nem szennyezte be magát, akinek nem volt kívánság másfelé, aki úgy érte meg a szexualitását, hogy nem a másik örömét, hanem a maga gyönyörét kereste, az nem lehet ott. Azt mondja az ige, hogy azok, akik a bárányt követik, azok lehetnek ott. Akiknek másfelé megy a gondolatuk, vagy eltévesztik az irányt, azok nem lehetnek ott ebben a csapatban. Az Istennek, a báránynak szolgálók között nem lehet ott az, akiknek a szájukban hazugság találtatott. Akik nem mondtak igazat, vagy akik eltitkolták az igazságot, vagy akik elferdítették az igazságot. Nekünk végünk van. Én azt hiszem, mindnyájan elmondhatjuk ezt. Végünk van, ha nem történik valami az életünkben. Ha nem jön el az életünkben valami, ami ebből megvált, ami ebből kivált. Rettenetes olvasni a végét ennek az ige szakasznak, és visszacseng a fülünkben mindaz, amit az imént elhangzott, hogy nem lehetnek ott azok, akik így élik az életüket. És valóban Krisztus nélkül ez lenne a sorsunk. De Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és elpecsételt. Olyan jó olvasni ott a 7. fejezetben, amit az imént is olvastam, idéztem. A 7. fejezetben ott van, hogy a bárány vérében megmosták a ruháikat, a mocskos ruhájukat, a szexualitásban elbukottak. A bárányt nem követők, azok, akik hazugsággal, akiknek hazugsággal van tele a szájuk. azok megmoshatták a ruháikat a bárány vérében. És azok ott lehetnek abban a dicsőítő kórusban, amely az üvegtenger mellett áll. Egyedül önmagunkban semmi esélyünk sem lenne rá. Egyedül önmagunkban nem lehetnénk ott a megváltóval az Isten kijelentésének hegyén. De az Isten kegyelme olyan hatalmas volt, hogy bennünket is, akik tőle elszakadt a népük az életünket, meglátogatott, megváltotta az életünket, megfordította, hogy a hazugságaink Jézus Krisztus érdeméért, az ő vérében megbocsátassanak. Hogy az eltorzult szexualitásunk helyre jöjjön, és az Isten vérében, Jézus Krisztus vérében megtisztuljon. Isten úgy szeretné az egész életünket átmosni, megmosni, hófehérré tenni, hogy ott lehessünk abban az Isten dicsőítő kórusban. Már itt a földön is, de aztán ott az eljövendőben, ott a Sion hegyénél, az üveg tengerpartján, a bárány trónusánál, ahogy János leírja nekünk azt, hogy az Isten országa megjelent előtte, hogy ott lehessünk abban a dicsőítő seregben, és az Isten megdicsőülhessen valóban az életünkben. Szeretné az Úr, de ezen a vasárnapon, hogyha a gyülekezetünk egy éneklő gyülekezet lenne, az Istent dicsőítő éneklő gyülekezetté. És nem csak az Eke énekes könyvből, vagy az evangélikus énekes könyvből éneklő, hanem a szívéből Isten dicsőítéseként előbújjanó énekként éneklő gyülekezetté. Adja meg nekünk ezt az Úr, saját életünk és az egész világ életére nézve is. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem hagytál bennünket árva, nem hagytál bennünket egyedül. Meglátogattál, életedet adtad, és ezáltal az életünk mocskos ruháját véred által hófehérré tehetted. Bocsáss meg, Úrunk, minden olyan bűnünket, amellyel téged bántottunk, amellyel tönkretettük saját életünket, meg más életét is. Tisztíts meg életünket, Urunk, hogy előbb budjanhasson belőlünk a te dicsőítésed, imádásod. Legyen szívünkben ének és imádság, hogy tudjuk aztán a közösségben, a gyülekezeti közösségben dicsérni, magasztalni a te nevedet, építve a benned való közösséget, építve a te országodat. Azt a templomot, amely élő kövekből épül a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy így szeretnél bennünket megőrizni, és így szeretnél továbbvinni földi létünkben is, afelé az eljövendő felé, amelybe János beletekinthetett, mi pedig valamit megérthetünk belőle a te igéd által szent lelked világosságában. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket ismeret nélkül, nem hagysz bennünket ajándék nélkül, és nem hagyod, hogy az életünk tőled elszakadva éljen, hanem megtaláltál, magadhoz hívtál, és megerősítettél az üdvösség bizonyosságában. Add meg, hogy mindannyiunk része legyen ez Urunk fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kérhetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a következő Isten tiszteletünkre is. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk az Úrral és egymással. Mindenkit szeretettel, minden bűnbánó szívű testvérünket szeretettel várom az úrvacsorai közösségbe. A mai napon még délután lesz Isten tisztelet Görögszálláson 15 órától. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ottani Isten tiszteletet is. Programütközés van, az anyák napját pedig 15 órakor kezdjük itt, tehát az anyák napi ünnepségre az anyákat szeretettel várjuk itt az Isten tiszteleti teremben. Írtam a testvéreknek, hogy júliusban rendezzük a gyerekhetünket, erre már lehet jelentkezni, a 6 éves kortól, vagy amikor már el tud szakadni a szülői háztól a gyerek, egészen a konfirmandus korig, tehát 12-13 éves korig várjuk a gyerekhétre, a gyerektáborba a jelentkezéseket. Július 15-től 21-ig lesz az a nemzetközi tábor, amely tavaly is itt lett megrendezve. Vándortábor volt ez már Albániában is, Magyarországon is, Lengyelországban is, meg Észtországban is meg volt már ez rendezve. Most tavaly is itt volt a környékünkön, és idén is itt lesz megrendezve. Tehát azok a fiatalok, akik 18 év fölött vannak, és körülbelül 30 éves korosztályig el tudnak jönni erre a hétre, szeretettel hív és várja a program szervezői. Angol nyelvű ez a tábor, tehát egyféle angol nyelvi szintet azért bírnia kell annak, aki ezen a héten részt szeretne venni, de egyébként nagyon sokat épülhet a nyelvtudása annak, aki ilyen anyanyelvi környezetbe rákényszerül arra, hogy használja azt a nyelvet, amit birtokol, amit részszerint birtokol, és szeretne esetleg mélyebben birtokolni. Augusztusban lesz a közös asztal cigány konferencia, augusztus 17-től 21-ig, amely szintén itt lesz megrendezve most nálunk, Görögszálláson. Volt már egyszer, néhány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt itt nálunk, de újra ide találtak, és augusztus 17-től együtt lehetünk a Evangélikus Egyház cigány misszionáriusaival. Hirdetem a testvéreknek, hogy a szociális földprogramunk működik. A internetes portálunkon meg lehet nézni azokat a képeket, amelyek folyamatosan föltöltésre kerülnek, amelyek mutatják, hogy hogyan változik az a terület, amit átvettünk ez év elején. És hát hirdetem a testvéreknek, hogy kérjük a segítséget abban, hogy a termék értékesítésben adjanak tanácsot, segítséget, meg legyenek akár közvetítők is. 2 hét múlva már zöldhagymát lehet szüretelni, illetve hónap végén már a káposzta félék közül is elkezdenek érni az eleje, tehát káposztát, karalábét már a hónap végén tudunk leszedni és tudunk értékesíteni. Tehát akinek van olyan csatornája, lehetősége, hogy ebben segítsen, kérem, hogy legyen velünk ezekben a szolgálatokban, és persze hát én örülnék neki, hogyha a testvérek minél többen megnéznék, vagy aki esetleg még segíteni is tud, akkor segít abban, hogy a munka folyik. Kint az Ady Endre utca végén van kint a régi tanítói földek, ott most egy 5 hektáros, majdnem 5 hektáros terület van a rendelkezésünkre, bocsánatra, és ott végzik a munkát a dolgozóink. Közben megkezdődött a házépítés is, a Görögszállási Alternatív Centrum építése, amely egy EOP-os pályázat keretében épül, az alapásás folyik, és jövő héten már a betonozás is megindul, úgyhogy aki szeretné megnézni, szeretettel várjuk, hogy a testvérek együtt tudjanak örülni az építőkkel, és a gyülekezet meg a misszió gyarapodását is láthassák. A házaspári hét május 13-tól 18-ig lesz, gyülekezetünkből is mennek. Pontosan hány házaspár megy? Nem se tudtok mondani valamit?
Azt hiszem 4
is. 4? Mi 2-en három is támadnak. Tehát ezek szerint be van telve a hét, de aki egyébként szeretne elmenni, az jelentkezzen bátran, mert sokszor hirtelen kerülnek visszamondásra helyek, és hirtelen be lehet kerülni a csendes hétre. Május 20-tól női hét lesz, amelyre szintén mennek a gyülekezetünkből. Akik szeretnének jelentkezni, kérem, hogy szóljanak, segítünk, de az internetes honlapon be tudnak jelentkezni. A családos hét azt hiszem már betelt. Női hét is betelt, de hát váró listára még mindig föl lehet jelentkezni. A családos hét az nagyon gyorsan betelik, mert viszonylag nagy családok szoktak, keresztény családok jelentkezni, Tehát oda megy 6-7 gyerekkel valaki, bár akkor mellé nem férne még csak, hogy 5-6 másik ilyen család, és akkor betelt a létszám. Igen, tehát reménytelen, mondja a feleségem, de én azt mondom, hogy...
110 van a fáradt.
Igen, igen. De hát a remény hal meg utoljára, szokták mondani, és az Úrban mindig lehet reménykedni, tehát aki úgy gondolja, azért próbálja meg, és meglátjuk, hogy kinek kell oda kerülni, és ki mit él át, és hogyan oldódik meg a helyzete. Természetesen ifjúsági hetek is lesznek a nyáron, Torbágyon is, és az Eke is szervez ifjúsági hetet. Most együtt lesz, ugye?
Igen.
A két generáció, tehát
16.
A 18 év alattig is, 18 év felettiek össze lesznek vonva, és júli 16 hétfőtől kezdődik az Eke ifjúsági hét. Máténál lehet jelentkezni, de az Eke honlapján is lehet elektronikus formában is. Hát ezek a nyári programok, amelyek úgy előttünk vannak, ezt még majd színesíti egy-két olyan program, ami ad hoc lesz, ami hirtelen jön. Jön egy amerikai csapat a gyerekhetünkre, Pólék, akiket jól ismerünk, a gyermekhéten fognak szolgálni, most nem Garbolc, hanem Újhután lesz a gyerekhét. És aztán jön egy másik amerikai csapat is, akik a cigány misszióban szeretnének segíteni, ők majd július, vége, augusztus elején lesznek itt, és a nemzetközi tábor után, de a nemzetközi tábor meg a másik amerikai csapat között még lehet, hogy jönnek norvégok a tenszín tanítására, úgyhogy lehet, hogy folyamatos angol nyelvtanási lehetőség lesz annak, aki éberen van jelen a csapatban. Tehát ezeket még meglátjuk konkrétan, hogy hogyan s miként valósulhat meg. Fontos az imádságlista, ne felejtkezzünk meg azokról, akik betegjeink és kórházban vannak. Irénke nénéről van valami hír?
Holnap
megy be a kórházba. Tehát őt is hordozhatjuk imádságban. Meg hát Búzás István felügyelő úrunk családja is gyarapodott. Megszületett Búzás Zoltán, aki még számomra ismeretlen méretekkel rendelkezik, de hogy könnyű volt a szülés, azt már hallottam, tehát ügyesen megszületett. És a Búzás családnak a legifjabb férfi tagja megjelent. Reménység szerint nem soká láthatjuk majd itt a gyülekezetben is. Hordozzuk imádságban, hisz nem lesz könnyű ez az időszak nekik, mert hisz azért ott kint vannak egyedül, és szeretnék az életüket úgy rendezni, hogy a szolgálatban is tudjanak mozogni. Tehát ehhez kérjük, hogy az Úr legyen a segítségükre, adjon nekik bölcsességet, hogy hogyan tudják berendezni az életüket. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, mikor volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket úrvacsorára készülve folytassuk a 171-es számú énekünk eléneklésével, legyünk az Úr elé. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűnödet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Úrvacsoránk éneke, liturgia éneke a 257-es számú ének lesz. Ekénekes könyvünk 257-es énekét énekeljük az úrvacsorában. Most adjuk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert megdicsőítetted egyszülött fiadat, s neki adtál minden hatalmat menjen és földön. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísérésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltón megelőtett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, gyertek innen mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! szent testvére, tartson meg titeket az igaz hitben, menjetek el békességben, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek!
Békesség néktek!
A mi Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusunk. Teste és vére, tartson meg titeket az igazságban. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztusunk, szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Egy énekverset énekeljünk azért, ami is veszi az úrvacsorát. Talán a Jöjj az Úr várra járt kezdetűjének 256-os első versét énekeljük el. 256-os. Sikerül megtalálni, Gergő? Értem. És akkor elkezdjétek el? Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szerethessük vele barátainkat. Köszönjük, Urunk, hogy így gondolhatunk a betegjeinkre, kórházban lévőkre. Áld meg a Búzás családot is, Urunk, a gyarapodásában. Áld meg ezt a kis embert, hogy felnövekedvén a te dicsőségedet munkálhassa és szolgálhassa. És légy így velünk, Urunk, akik házasságban, családban élünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmedbe ajánlhatjuk az anyákat ezen a napon, amikor az egész világon megemlékeznek arról, hogy milyen csodával áldottad meg őket, Urunk. Add meg, hogy ki, aki ezt átélte, neked adhasson hálát és dicsőséget. Aki még nem élte át, az pedig azt a teremtési csodát élhesse át, amit részünkre, emberek részére adtál. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk ezen a mai napon is te előtted, várva a te áldásodat, a te tőled jövő ajándékokat, hogy dicsérhessük és magasztalhassuk a te nevedet, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.